Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Meséltem már önöknek a Buenos Aires-i marhasültről, meg a tangóról. Igen, valószínűleg ez a két legfontosabb dolog, legalábbis ez jut eszünkbe, amikor azt mondjuk, hogy Argentina. Meg hát sok minden más is persze, de a tangó meg a marhasült az biztos, hogy benne van azért mondjuk a top 10-ben. Az éttermekben tényleg hozzájuthatunk a nélkülözhetetlen hatalmas marhaszelethez, de hát meséltem önöknek, hogy én a legfinomabbat azt a Boca Juniors pályájánál ettem, és a tangó tudásunkat is csiszolhatjuk Buenos Airesben, akár az utcán is, vagy akár elmehetünk a Plaza do Regóba, a régiség központok környékén is nagyon sok alkalmi tangóárusra lelünk. Ha viszont igazi tangósót szeretnénk látni, tehát nem mi akarunk tanulni, hanem meg akarjuk nézni, hogy a profik mit csinálnak, az biztos, hogy rengeteg izgalmasabbnál izgalmasabb, szebbnél szebb, látványosabbnál látványosabb nagy tangósó közül válogathatunk. Ezek esténként kezdődnek persze 8 és 10 órakor, és másfél-két órán keresztül kápráztatják el ezekkel a nagy érdeműt. A Tango por Teno úgy hirdeti magát, hogy a legautentikusabb. A Carlos Gardel tangósó az a legrégebbi. És van a Madero tangósó, ők azt mondják, hogy a legjobb a kilátás tőlük, mert hogy a tangótáncosok mögött ott van az öböl, és az öböl szépségeiben is lehet gyönyörködni. Van a Royal Tango, szerintük az övé a legexkluzívabb. Úgyhogy minden tangóiskola állít valami érdekeset magáról, de hát ugye ezek nem zárják ki egymást, tehát akár igaz is lehet mindegyik. Sőt, van egy hivatalos tangóakadémia is, mint már mondtam önöknek a Május sugárúton, a Tortoni Cafétól talán 10 méterre. Itt is tanulhatnak a vendégek, de itt nincs ilyen klasszikus show. A Royal Tangóra kaptam meghívást. Én először arra gondoltam, hogy ez olyasmi lesz, mint egy ilyen Las Vegas-i show, tehát tényleg, hogy ott ülünk majd több ezren. Hát azt gondoltam, hogy nem leszünk úgy 3-4 ezren, mint az MGM-nek a K előadásán, vagy a Bellagio Hotelban van az O, a víz, ahol szintén több ezer ember nézi magát a csodát. De hát azért arra nem számítottam, hogy ennyire kevesen leszünk relatíve, de nem azért leszünk kevesen, mint hogyha nem lenne minden hely foglalt, mert tényleg a vendégek létszáma csekély volt, mert nem tudtak többen leülni, de az összes jegy elkelt, tehát egy üres szék nem volt, ellenben tényleg az egésznek inkább ilyen bárszerű hangulata volt. Én azt hittem, hogy egy nagy hatalmas hodály lesz, ilyen művelési központszerű valami, vagy egy ilyen show terem, de nem. Nem, ezek ilyen klasszikus bárok, és akkor úgy látszik, hogy ezért is megéri már nekik, pedig talán még lehetne valahol helyet biztosítani minden esetre. Ami hely volt, az fullosan megtelt, de szerintem lehetünk ott úgy 80-an körülbelül maximum, és elég sűrűn, de kis asztalkával lehetett rendelni is. Én azt gondoltam, hogy ilyen 600 fős vendégsereg minimum kell ahhoz, hogy megérje fizetni minden tangótáncos, de hát úgy tűnik, hogy nem kapnak annyit, mint egy vegasi revütáncos, de hát mondjuk ezt azért gondoltam is. Persze fizetni kell még az öttagú zenekart is, mert hogy tényleg eredeti a harmonika szó, és 8-10 tangó, táncos, tangó mester is fellépett, voltak még énekesek is, rendkívül igényes műsor volt, a legkülönbözőbb tangó stílusokat ismerhettük meg a színes ruhákba öltözött hölgyek, urak segítségével. A legfurcsább az volt, amikor a hölgyet a tangóval úgy levetkőztette a partnere, hogy minden egyes tangó mozdulatnál egy-egy ruhadarattól megszabadult a hölgy, de hát persze mindez a jó ízlés határain belül. Voltak itt gyerekek is, tehát nem volt egyáltalán korhatáros ez a történet, de így is látványos volt ez az előadás. Érdekes, hogy a férfiak általában a tangóban a profi táncosok keveset mozognak, és akár a tekintetükkel is irányítják a hölgyet, és tényleg eléggé látványos volt ez a show. Ha pedig már kitangózták magukat a turisták, vagy legalábbis megnézték a tangósót, akkor itt a Royal Tangótól nem messze van egy olyan kis pláza, ahol éjfélkor szinte tömve van minden, mert éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy, már beindul ilyenkor az élet. Buenos Airesnek van állatkertje is, itt azért túl sok csodára nem kell számítani, az egészet jobb élőben felfedezni az Iguazú vízesésnél. Maga az állatkert egyébként az Evita Múzeum szomszédságában található, elég könnyű megtalálni, hiszen hatalmas park is van mellette, az argentinok hétvégenként itt pihenik ki a fáradalmakat, olyasmi, mint nálunk a Városliget. Egyébként nagy helyek, nagy terek vannak, mint általában az amerikai városokban, tehát ezek nem úgy néznek ki, mint a szűk német városok a macskaköves utcáskával, meg a templomokkal. Itt is vannak persze templomok, de nagy sugárutak is, és hát kényelmesen el lehet mindenhol férni. Egyébként azt a véleményem, hogy Buenos Aires tényleg az a hely, ahol mindenképpen érdemes 5-6 napot minimum eltölteni, és igazából feltöltődünk ez alatt az időszak alatt. Ha pedig innen még szeretnénk kirándulni menni, akár átmenni Uruguayba, akár mondjuk az Iguazú-vízeséshez elrepülni, akkor még több időre van szükségünk. Mert hogy ha valaki ellátogat ide, és mondjuk 10-14 napot, 2 hetet is legalább itt tölt, akkor a leglátványosabb túrák egyike az az Iguazú túra. Az argentin látnivalók közül szerintem a természeti látnivalók közül az Iguazú vízesés rendszer a legszebb, de úgy gondolom, hogy világszinten is a leglátványosabb természeti képződmény. Kora reggel 8 óra körül indulnak Buenos Airesből a gépek, másfél óra az út, visszafelé pedig este 10-kor lehet jönni, úgyhogy éjfélre meg is érkezünk vissza Buenos Airesben, hogyha itt lakunk, ezt könnyű leszervezni. Nagyon sok vízesést láttam már életemben, de az Iguazú szebb, mint a Niagara, összesen lehet hasonlítani. A Victoria vízesésnél is szebb, főleg, hogyha valaki az argentin oldalt nézi meg tüzetesen. 1934-ben alapították az Iguazú Nemzeti Parkot. Ez azért fontos, mert ettől kezdve lehet úgy ide eljutni, hogy tényleg lásson is valamit az ember, mert egyébként az őserdőben szinte ki se lehetett a lián erdőtől látni, mert hát nem volt rendesen kiépített út, és hát a kiépített út persze azt jelenti, hogy fából összetákoltak izgalmas kis lépcsősorokat, de hát ez pont kell ahhoz, hogy egy átlagos turista azért odaférjen a látnivalókhoz. De amíg odaérünk, tényleg állatkert nélkül is izgalmas dolgokkal találkozhatunk. Például koatit lehet látni, tapírt. Koatiból olyan sok van, hogy legalább egy 10-12-vel találkoztam. Ez egy furcsa ormányos állatka. Először azt hittem, hogy majom, de aztán elmagyarázták, hogy nem az. Amikor néhány falat szendvicset elfogyasztottam, már jöttek is ezek a kis állatkák, és a koati is kért, adtam neki, elvitte a szendvicset, és örült, a turistákkal együtt falatoznak. Láttam óriás hangyászt például, kajmánt. A korábbi utazásom alkalmából a vízben még döglött kajmánt is láttam, miután mondták, hogy hát nincsen túlságosan sok veszélyes élőlény itt a vízben, aztán rögtön láttam egy felfordult kajmánt. Hát most már nem volt végül is veszélyes. Madarakat is lehetett látni, pókokat, a tigris hangyát is megcsodálhattam. Mutatta a kísérőm, egy indián fiú, hogy nézzek le, mert ott van egy hatalmas méretű hangya, és mondta is, hogy tigris hangya, ugye angolul, mondtam, hogy örülök neki, nagyjából ez volt a találkozásom a hangyával. Az Iguazú folyó 1320 kilométernyi út után a Paraná folyóba ömlik, 23 kilométerrel a vízesésen túl, de előtte ott van maga a csoda. A vízesés rendszernél először egy eligazító központba kerülünk, hogyha az argentin oldalt keressük fel, utána teherautóra szállunk, és az őserdőn át visznek minket, közben lehet látni bőven mindenféle állatot itt is, még egy ilyen őzikeszerű furcsa állatkát is láttam, de papagájt, madarat, koatit, rengeteget. Aztán elérkezünk arra a helyre, ahonnan már csónakba szállunk, és az Iguazú folyón egészen a központi vízesés elejéig elmegyünk. Annyira közel megyünk, hogy a vízhatlan táskába be kell tenni előtte mindent, meg fel kell venni az esőköppenyt, mert hogy nagyon el fogunk ázni. Tényleg mindenünkből folyik a víz utána még hosszú ideig. A helyiek már megszokták, hogy a turistáknak ez a nagy élmény, amikor jól eláznak, úgyhogy a turistákkal megközelítik a vízesést. Nyilván nem arra a helyre megyünk, ahol a lerobogó víztömeg széttörni azonnal a csónakot, hanem olyan közel, hogy azért mindenki elázzon, de ne legyen veszélyes. A központi ágban nyilván nem tudunk teljesen behatolni. Gumicsónakban tesszük mindezt, motoros gumicsónakban, film, videó is készül erről a csodáról, és megkaphatja a derék turista, amíg megszárad. Ezt követően elindulhatunk felfedezni a vízesés rendszert. Az út első része két kisebb vízeséshez vezet, majd ezt követően egy nagy kanyar következik, és meglátjuk magát a csodát. Hihetetlen szépségű vízesések egymás mellett ilyen félkörívben sorban alá zubognak, de hát van vagy 10-12 vízesés egymás mellett, attól függ, hogy mit tekintünk önálló vízesésnek. Ilyen hatalmas félkörív van, amikor rásüt a nap, úgy érzem, hogy ennél szebbet talán nem is lehet kitalálni. Olyan volt. Tehát még mindig nincs vége, miután megnéztük oldalról a gyönyörű félküríves vízesés rendszert, elsétáltunk egy állomásig, itt vonatra lehet szállni, ugyanis kisvasút visz az Ördög torokhoz, vagy Ördög szájhoz, ez a legnagyobb vízesés. Ez nem olyan széles, mint ez a félküríves vízesés rendszer, de jóval nagyobb az esése, és ennek a résznek a másik oldala már Brazília. A víz feletti emelvény rendszeren sétálhatunk úgy, hogy amikor éppen áradás van, akkor jobbra-balra végig egybefüggő folyót látunk. Ha nincs áradás, akkor több folyóág van egymás mellett. Hosszan sétálhatunk ezen a fa tákolmányon, aztán megérkezünk a vízesés fölé. Valami hihetetlen látvány. Az indiánok szerint ott lent lehet talán a pokol, ott a nagy kavarodásban valahol. Minden esetre mi szerencsére felül voltunk, de néha furcsa érzés vett rajta, mert úgy éreztem, hogy akár be is eshetnénk, és aztán tényleg végünk. Tehát volt rendes védőkorlát, úgyhogy egyáltalán nem volt veszélyes, csak elképesztő látni, ahogy óriási erővel lecsapódik 80 méter magasságból a mélybe, az Ördög torkába a víztömeg. Nem marad más hátra ennyi sok csoda után, mint a helyi kisvárosban elfogyasztani egy vacsorát, mert a gépindulásig még volt idő, úgyhogy az argentin kistelepülésre ellátogattunk. Azért volt érdekes ez a hely, mert hogy Paraguayból átjönnek ide az indiánok, és mindenféle furcsa terméket kínálnak. Én vásároltam például olyan hangszert, mert hogy nem értek ugyan hozzá, de hobbiból gyűjtöm az egzotikus hangszereket a világ különböző tájékáról. Hát persze az ilyen egyszerűbbeket, a ilyen népi hangszereket, és nem csak zenélni lehet ezzel a hangszerrel, hanem akár mérgezett nyilat is ki lehet vele fújni, ha éppen lenne nálunk mérgezett nyíl, úgyhogy ilyet vettem, hát nem azért, mert haragszom a szomszédra, hanem mint érdekesség. És hát persze egyszerű kis nyilat is lehetett venni, nem mérgezve nyilván, mert azt a nyílméreg béka mérgéből nyerik, de hát ilyet természetesen tilos, de a turistáknak azért jár egy kis nyíl is hozzá ehhez a kis hangszerhez, és elmondták, hogy a helyiek akár a nyílméreg béka mérgével is meg tudták bolondítani ezt a fuvócsöves megoldású hangszert, és hát nem volt feltűnő, amikor a nagy törzsi buliba elvitték, úgyhogy bizonyos megoldásokra hasznos lehetett. Az Iguacu környékén komoly őserdő van, és itt a kisvároska mellett kezdődik. Van itt például talajos koralfa is állítólag. Ilyet nem láttam ugyan, csak fényképpen mutogatták, mert hogy ennek a virága Argentina nemzeti virága. Argentinának nagyon sokféle nemzeti virága, nemzeti állata van, sokféle nemzeti érzetet kifejező jelképről gondoskodtak. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ezúttal Argentinába vittem el önöket. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!